Ma délután összejövetelünk alapjaként, Isten igéjét olvassuk, a János evangéliuma második rész 23. versétől a harmadik rész 21. versével befejezőleg. Amikor Jeruzsálemben volt a húsvét ünnepén, sokan hittek az ő nevében, mert látták a jeleket, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte mindnyájukat, és nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben. Volt a farizósok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus így válaszolt: Bizony mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle: Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet-e anyja méhébe, és megszülethetik-e ismét? Jézus így felelt: Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkodj, hogy ezt mondom neked, újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar, hallod a zugását, de nem tudod, honnan jön és hova megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle: Hogyan történhet meg mindez? Jézus így válaszolt: Te Izrael tanítója vagy, és azt nem tudod? Bizony-bizony mondom néked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit látunk, arról teszük bizonyságot, de nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyekről szólok nektek? Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az emberfia. És ahogy a Mózes felemelt a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van. Mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöl a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjék a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Amen. Amen.
Yeah.
délutáni igénynek a mottoja, a megváltó és Nikodémus. Ha megfigyeljük, hogy nagyon csodálatos igeverseket olvastunk fel, két szereplő olvasunk, a Jézus Krisztus a megváltó és Nikodémusról. Kis történetet olvastam nemrég, nagyon megragadott engem. Egy agastyán, a folyópartján sétált az ő fiával, és úgy elgondolkozva néztek a folyóban lévő nagy jégtáblára, hogy sebesen mentek ezek a jégtáblák a folyóban. A folyónak a túlsó partján gyerekek játszottak. Játék közben az egyik gyerek beleesett a folyóban, és elsodort az ár. És ez az idős ember fiának azt mondta, fiam, te megmentetted azt a gyermeket, feláldozod érette az életedet? És erre az idős embernek a fia beleugrott a vízbe, és kimentett ezt a gyermeket. Már el volt tájulva a vízben a gyermek, de ki tudta emelni, és kivették. De mikor egy kéz mikor kiemelt a gyermeket, akkor ez a fiú örökre emelődött a víznek a hullámai között. Több év telt el, már megőszült ez az idős ember, és nagy szomorkásan ugyanazon a folyónak a partján sétálgatott, és ahogy ő sétált, megpillantott egy fütyörészű vidám gyermeket. És megállt ez az idős bácsi, és elgondolkozva ránézett, majd megszólította, hogy ismersz-e engem? A fiú nem válaszolt semmit, és mondta ez az idős őszhajú ember, hogy én vagyok az az ember, akinek a fia te életed áldozta az életét. És az a fő egy kicsit furcsán válaszolt, hogy mit érdekelnek engem a régmúlt dolgok, elavult dolgok. Vállát vontva is az a fiú tovább sietett. Sajnos, hogy talán sokszor mi is, vagy a világban sokan így tesznek a mi mennyi atyánkkal, elküldt az Úr Jézus Krisztus, és nem törődnek az áldozattal, nem fogadják el az Úr Jézusnak az áldozatát, vagy sokszor tovább megyünk, és az Úr Jézussal nem tudjuk értékelni ugye az Úr Jézust kellőképpen. Úgyhogy olvastam ezeket az igeverseket, hogy még jobban tudatosodott bennem, hogy a mi közösségünkben én úgy látom, hogy itt nagyon sok alapvető bibliai igazság van a János Evangélium 3. részében, amiről beszélgetett az Úr Jézus Nikodémussal, és én úgy érzem, hogy gyülekezetünkben ezt próbáljuk megélni, és nem győzzük hangsúlyozni eléggé például az újjászületésnek a fontosságát, és nagyon sok bibliai igazságban majd fogok egy néhányra kitérni a később is. Ami még nagyon megragadt az igében, hogy megfigyeltem, hogy az Úr Jézus nagyon jól tudja, nagyon jól lát bennünket. Nagyon jól ismerte Nikodémus is, bennünket is. Ismeri ami legelrejtettebb gondolatainkat. Ismeri mi szívünknek a legelrejtettebb vágyát. Ismeri a mi egész bensünket az Úr Jézus, és így, ahogy jött hozzá Nikodémus, az Úr Jézus tudta, hogy mire van szüksége. Megfigyeltem egy néhány bibliai történetben, hogy az Úr Jézus milyen pontosan tudta, hogy az, aki jött hozzá, hogy mire van leginkább szüksége. Gondolok csak a gazdag ifjúnak a történetére, amikor hozzájött, ugye, hogy az Úr Jézus oda tapintott, ahova kellett a gazdag ifjúnak. Azt mondta, hogy add el minden vagyonodat. Tudta, hogy mire van annak az ifjúnak a szüksége, ahhoz, hogy az örök életre, az üdvösséget elnyerje. És így elgondolkoztam, hogy vajon, hogyha velem, vagy a testvéreim közül egyen-egyenként találkoznom a délután az Úr Jézus, vajon mit is mondana, mit üzenne a mi számunkra, mert az Úr Jézus nagyon is tudja, hogy mire van szükségünk. Vagy például Lázának is az Zákeusnak a történetében is megfigyeltem, hogy az Úr Jézus nagyon jól tudta, hogy vele együtt kell legyen. És amikor találkozott Zákeussal, tudjuk az eseménynek a lefolyását, hogy az Úr Jézus milyen szépen mondta, hogy ma lehet üdvösség ennek a háznak. Tudja az Úr Jézus, hogy mire van szükségünk. És sok esetben a betegeknél is megfigyeltem, amikor mentek az Úr Jézushoz, az Úr Jézus kérdezte, hogy mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Hát kérdés bennem, hogy vajon az Úr Jézus nem tudta, hogy mire van szüksége, hogy mit akar. Ó, de hogy nem tudta, csak arra utal az Úr Jézus, hogy érezte is, rálátott, hogy mire van szüksége, tudta, hogy a gyógyulása, de az Úr Jézus megfigyeltem, hogy a testi gyógyulással a lelki gyógyulás is adta betegeknek. Ugyanúgy tudja az Úr Jézus, hogy nekem is mire van szükségem. Tudja, mi mennyatjátok, hogy mire van nektek szükségetek. Egy másik gondolat, ami még nagyon megragadott a második versben, hogy Nikodémus éjjel ment az Úr Jézushoz. Ugye a Zsoltárok könyvében is van, hogy nem nyugszik és nem alszik Izraelnek az őrizője. Úgy elgondolkoztam, hogy mi is lett volna, hogyha Nikodémus lehet, hogy talán nem volt ideje nappal, vagy inkább az emberektől való félelem miatt ment éjjel az Úr Jézushoz. Mi lett volna, ha elutasította volna, és megmondta volna, mi például vannak egy orvosi rendelőben van időbeosztás, hogy gyere majd holnap reggel hozzám. Lehet, hogy soha nem tudott volna beszélgetni, és ilyen, ami ennyi jó atyánk, hogy mi lenne velünk, hogyha csak nappal jöhetnünk hozzá, vagy hogy csak nappal imádhatnánk a mi Istenünket, vagy hogy csak nappal jöhetnünk ami kéréseinkkel, ami a fájdalmainkkal, mi problémáinkkal. Isten ugyanúgy éjjel is meghallgat bennünket, szóbál, és nagyon szépen megfigyeltem az igében, hogy éjjel is nagyon szépen az Úr Jézus, nem látnám azt, hogy tapintatlanul, vagy elutasítom beszélt volna, ugyanúgy, mint hogyha nappal jött volna Nikodémus. Szóbál. Emlékszem a lelki életemnek kezdetén, éjjel tudtam elmondani a legelső alkalommal az első imát. Nem tudtam imádkozni, csak annyit, hogy Istenem, könyörülj rajtam. Letéreltem az udvarunk közepére, és akkor éjjel tudtam a legelső imát. És mi lett volna, testvérek, hogyha éjjel nem fogadta volna ezt a kérésemet? A reggelt nem értem volna el. Ilyen, hogy mi megváltunk. Jöhetünk bármikor az Úr Jézushoz. Ő nem utasít el, jöhetünk bárhogyan. Az Úr Jézus nagyon szeret bennünket. Hoztam az igében, hogy nagyon sok igazság van, amit nem is tudok, vagy nem is lehet kimeríteni ebből az igéből. Az Úr Jézus mondta neki, hogy bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Valaki így mondta, hogy aki nincs újjászületve Istentől, az olyan, mint egy báb figura. Nem teszi az ő saját akaratát, hanem valaki a háttérből irányítja. Szeme van, de nem lát igazán, füle van, de nem hal, és ami a legijesztőbb abban, hogy szíve van, de nem érez, mert kőszíve van. Milyen csodálatos dolog, hogy akik újjászületettünk Istentől, azok nem háttérből vagyunk irányítva, hanem felülről, Istentől, és Isten szabad akaratot adott nekünk, hogy szabad tegyük az ő akaratát, az ő kegyelmét. Egy kérdés van, hogy hogyan is születetünk újonnan. Erre a kérdésre sincs idő megválaszolni, csupán hadd éljek az igével, hogy az Úr Jézus mondta, bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ahogy az elején említettem, hogy a közösségünkben ezek a bibliaigazságok hangsúlyozva vannak. Sajnos, hogy vannak egyházakban a víz, itt utal egyik alkalommal a keresztségre, és vannak sok egyházakban, hogy gyermekkorban, amikor nem tudatos állapotban keresztelik meg a gyermekeket. Az Úr Jézus látjuk, hogy 33 éves korban merítkezett be. Nagyon fontos a keresztség. Már megfigyeltem az Ószövetségben is, a Mózes idejében, hogyha amikor Izrael népe a Vörös-tengeren átkelt, és hogyha nem ment volna át ott a vizen, testvérek, az lett volna a következménye, hogy soha nem szabadultak volna meg a rabságtól. És miután meghalt Mózes, Józsi volt az utódja, át kellett kelni a Jordánon. Itt az új fordításban úgy van a címe, hogy csodálatos átkelés a Jordánon. És az lett volna a következménye, ha Izrael népe akkor sem ment volna át a vizen, akkor soha nem mehetett volna be az ígéret földére. Egy nagyon nagy igazság, és nem tudjuk eléggé hangsúlyozni a keresztségnek a fontosságát. Lehet, hogy akik világból jönnek, lehet, hogy jobban tudjuk azt értékelni, milyen fontos a keresztség. Emlékszem annak idején, amikor keresztségben lehetett részem az Úr Jézus kegyelméből, nem az én érdemem, akkor valahol itt volt két barátom, és ők is örvendeztek, hogy én is a keresztségben követettem az Úr Jézusnak a példáját. És akkor éjjel egy jó darabig az örömtől nem tudtam elaludni, és úgy örvendeztem, hogy ebben is tudtam követni az Úr Jézus, hogy most már kész vagyok, bármikor elszólít az Úr Jézus, akkor kész vagyok, elmihet magával, mert nekem üdvösségem van, mert követtem az Úr Jézust. A másik igazság az Úr Jézus, hogy látjuk a vízben, nem csak a keresztség van, hanem egy nagyon fontos dolgot jelképez, amikor valakit a vízben megkeresztelnek, hogy meghalni a bűnnek. Nem csak egy része, hanem teljesen. Nagyon fontos igazság ez. A másik dolog, hogy hogyan születünk újra a lélektől. Amikor Isten újjászül bennünket, akkor adja belénk az ő lelkét, és Isten szent lelke segít megélni az igazságot. Hát kívánom, hogy Isten vezessen bennünket az ő kegyelméből. Amen. Mielőtt a zenekar szolgálna, Kis Mátét kérjük szépen, és Kovács Viktória szolgálatát.
Dénes Ferenc, Világosság. Sötétben járni nagy veszély, s így sötét van, sötét. Hol járok, veszélyes a hely, nincsen út te feléd. Ragyogjon igéd világa, adjon békét nekem, s lelkem mélyén teremtse meg, áldott új énekem. Az éden áldott mezején, hadd járdaljak tovább, ragyogjon reám égi fény, ne tévedjen a láb. Irgalmat fonjon át, atyám, lángoljon szent szavad, hadd éljen lelkem boldogan, még ezúton halad. Legyen ez úton vezérem, igéd, szövéd neked, hogy még te hozzád érek is, ha szolgáljak neked. Amen.
Boldogok, akiknek útjuk fethetetlen, akik az Úr törvényében járnak. Boldogok, akik megőrzik az ő bizonságait, és teljes szívükből keresik őt. És nem cselekesznek hamisságot, az ő utaiban járnak. Te parancsoltad, Uram, hogy határozataidat jól megőrizzük. Vaj, ha igazgattatnának az én utaim a te rendeléseid megőrzésére. Akkor nem szégyenülnénk meg, ha figyelnénk minden parancsolatodra. Hálát adok néked tiszta szívből, hogy megtanítottál engem a te igazságod ítéleteire. A te rendeléseidet megőrzöm, soha ne hagyj el engem. Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram! Taníts meg engem a te rendeléseidre!
Thank you.
Szilágyi Margit testvérnőt kérjük, és utána ismét a zenekar szolgálatát hallhatjuk meg.
Tudta ő a törvényeket, hiszen tanító volt, és mégis valamit érzett a belsejébe, ami hiányzott belőle. És én azt látom, hogy érezte, hogy ide többlet kell, ide az Úr Jézus kell, az ő érdeme, mert az emberi akarat, az emberi cselekvés, az emberi tudás, ez kevés ahhoz, hogy üdvözüljünk. És nem is tudjuk ezt eléggé értékelni, hogy ha nem jött volna az Úr Jézus, nem lenne üdvösségünk. És ez olyan nagy dolog. Nikodémus tudta kívülről az írásokat, de Jézusban nyertünk meg mindent. És akik pedig befogadák őt, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten fiaivá legyenek. Tehát a hitünkön múlik, hogy mennyire fogadjuk be az Úr Jézus Krisztust, mert csak az ő érdeme, csak ő általa, csak ő egyedül, aki üdvözíthet bennünket. És még van egy másik dolog, ami még minket, hívőket is megkísérthet, hogy a látszat. Teszünk dolgokat, és azt gondoljuk talán, hogy azért üdvözülünk, vagy avval akarjuk Isten tetszését elnyerni, de ez lehet hiú dicsőségből, lehet, hogy a magunk dicséreteit keressük, az Úr őrizzen ettől. A dicsőséget adjuk mindenben Istennek, mert csak ez számít. Ha elveszük Istentől a dicsőséget, azt mondja az Úr, hogy az én dicsőségemet másnak nem adom, és ezért még büntetés jár. Egy másik dolog, amivel a héten találkoztam otthon. Olvasgattam, és még az újjászületett embereket is, engem is, lehet másokat is megkísért, a mulasztás bűne. Hogyha már hívőké lettünk, nagyon úgy megnyugszunk a párnáinkon. És én magamról mondom, hogy hanyagság és sok minden kényelmesség úgy erőt vesz rajtam, és nem idejében teszem azt, amire a Szentlélek indít. És legyek engedelmes, hogy a lélek tudjon használni. Erre egy kis olvasmányt olvastam, nem hosszú, megpróbálom elolvasni. Ha küld az Úr, ne tétovázz. Isten egyik szolgájának a feljegyzéseiben található a következő történet. Váratlanul elhunyt fiatal lány temetésére érkezett. A ravatolozóba lépve találkozott a lelkésszel, aki közeli kapcsolatban állt a gyászoló családdal. Hívő leány volt Mari? Kérdezte tőle. Ámulatára fájdalmas vonás jelent meg a lelkipásztor arcán. 3 héttel ezelőtt erős indítást éreztem, hogy beszéljek vele, felelte, de nem tettem. S most nem mondhatok semmit. Pár pillanat múlva megjelent a vasárnapi iskolai tanítónő. Az úrszolgája neki is feltette az előző kérdést. A tanítónének könyv szökött a szemébe. 2 héttel ezelőtt, mintha egy hang sürgetett volna, beszélj Marival, vallotta be. Akartam is, aztán elmulasztottam. Most igazán nem tudom, hogy állt lelkileg. A kérdező mélyen megindulva az anyához fordult. Ugye Mari újjászületett teremtés volt? Az anya szeméből ömlöttek a könnyek, és zokogva mondta, múlt héten nem hagyott nyugtot a gondolat, hogy beszéljek Marival a lelke üdvösségéről. S állandóan vártam az alkalmas időre, és mint tudja, leányomat hirtelen ragadt el a halál. elkéstem. A Szentlélek három személyt akart használni. Ennek a lánynak az életében, aki az örökkévalóság kapujában állt, egyik sem engedelmeskedett. Most még van egy költeményem a világosságról. Az igaznak ösvénye pedig, a példabeszédek 4.18, az igaznak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. Tehát mind jobban, ahogy az Úr Jézust követjük, megismerjük, a hajnal sötétje annál jobban tisztul, annál világosabb lesz, annál jobban meglátjuk magunkat az Úr Jézus fényében, mert ő az út, a világosság. Turmezei Erzsébet verse: most is a teljes dél felé. Jézus hajnalom, útam, énekem, áldalak, hogy felragyogtál nekem. Új élet ezer titkú reggele. Indulhattam a teljes dél fele, sugaras, boldog hajnali úton. Lehet az is rögös, nehéz, tudom. Lehet az is fárasztó, meredek. Fedhetik fényleüvegét fellegek, de a felhők mögött is ott a nap. És újra áttörnek a sugarak. Nappal is gyötörhetnek szenvedések. Jaj, a botlások, jaj, az elesések. Ha rám nem ragyogna bocsánatot fénye, botladozó lábam célt sosem érne. Elborítaná az ítélet árnya, és az éjszaka sötétsége várna. De fényed elűzi az árnyakat, s új szolgálathoz új erő fakad, hiszen te győztél éjszakán felett. Megyek a teljes dél felé veled. Amen.
A zenekar szolgálata után Szőke András testvér fog szolgálni.
Szeretnék felolvasni első János első rész 5-ös, 6-os és 7-es versét. Első János első rész 5, 6 és 7. És ez az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, hazudunk, és nem az igazságot cselekesszük. Ha pedig a világosságban járunk, és mint ő maga is világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére, megtisztít minket minden bűntől. Bizonságtevésemnek azt a címet adtam, hogy megbocsátja bűneinket. Írja Spurgeon egy idézetben, hogy a kegyelem elfogadása nagyon sok alázatot igényel. Aki nem látja meg saját nyomorult életét, sikernek csúfolt csöpnyi eredményeit, tisztátalanságban, tökéletlenségben, annak nem kell a kegyelem, amely ingyen adatik. Aki elhiszi magáról, hogy ő jó, az nem igényel, hogy megjobbítsák. János apostol nagyon világosan és egyszerűen írja, hogy Krisztussal való közösségünkhöz világosságra van szükség. A világosságban látjuk meg, hogy mit kell letennünk, elhagynunk, hogy ez a közösség létrejöjjön. Isten nem vállal közösséget a majdnem tiszta dolgokkal. Ami majdnem az, az nem az, tartja a közmondás. Merjünk Isten elé állni, és kérjük, hogy világosítson rá, mi az, ami megakadályozza teljes hasonlóságunkat vele. Ha meglátunk valami dédelgetett dolgot, ami akadály Isten és mi közöttünk, akkor döntsük el, hogy melyiket válasszuk. Istent, mert ez a bűn elhagyásával jár. Vagy a kényelmes, langyos közönyt, ami jól megfér a megtűrt bűnnel. Ha Istent válasszuk, és őszintén feltárjuk előtte lelkünket, akkor válik szabadá az út a megtisztuláshoz. Mert nem Istenen múlik tisztaságunk, ő megbocsájt. De nekünk el kell távolítani az akadályokat, amiket oda helyeztünk az útba. Jöjjünk ő hozzá őszinte szívvel, és teljes meggyőződéssel és vágyjal, amint az énekíró is mondja, hogy megbocsátja minden bűnödet, békességet ad a szívednek, veled marad mindig, hogyha akarod, félelemre nincs okod. Turmezei Erzsébet ma. Holnap talán az ajkam néva, s hogy ne maradjak szerető szóval senki adósa, úgy szóljak még ma. Holnap talán merev a lábam, segíts megváltom hűséges szívvel, szüntelen veled járni a mában. Holnap talán a karom sem mozdul, ma szent örömmel úgy tegye dolgát, mint a te szolgád itt és a síron túl. Holnap talán a szívem is hallgat, de ma hirdese minden verése, áldom megváltom mentő hatalmad. A tegnapot befötte véred, tied a holnap, nekem csak ma van. Segíts hűséges szívvel ebben a mában szolgálni néked.
Én nem tudom, mit akarsz én velem. Én nem tudom, mi a célod velem. Én nem tudom, hova küldesz, atyám. Én nem tudom, mit bízol én rejám. Csak azt tudom, hogy te nagyon szeret, hogy értem át Golgotán a kereszt. Csak azt tudom, és ez elég nekem, vezess, szeress, én drága mesterem. Én nem tudom, hogy milyen lesz az út, én nem tudom, csak azt, hogy hova fut. Én nem tudom, hogy milyen próba vár. Én nem tudom, de te tudod, atyám. Csak azt tudom, hogy te nagyon szeret, hogy értem át Golgotán a kereszt. Csak azt tudom, és ez elég nekem, vezess, szeress, én drága mesterem. Én nem tudom, lelked merre vezet, én nem tudom, jövőm mit rejteget. Én nem tudom, de nem is kérdezem, tudja atyám, és ez elég nekem. Csak azt tudom, hogy te nagyon szeret, hogy értem át Golgotán a kereszt. Csak azt tudom, és ez elég nekem. Vezess, szeress, én drága mesterem.
Újból a zenekar fogja dicsőíteni az urat, és azt követőleg most is Ildikó nő testvérszolgálatát, kérjük is Kis Pál testvérszolgálatát. Kis Pál testvérszolgálatát.
Csendesség, békesség, üdvösség vár, egész csak Jézusra fel. Csendesség, békesség, üdvösség vár, ha egyszer övé leszel. Jöjj, hisz egyre várnak, az atyai háznak, vár kapui téged ővel. Isten szeme látja, bűnöd meg a csajtja, aki ötlő szíved ővel. Jöjj, hisz egyre várnak, ó, hiszen szavára, szenvedésből őt fakad. Várnak, éljen, szíved csak reméljen, Jézus birodalmakban. Csendesség, békesség, üdvösség vár, de nincs csak Jézusra fel.
Én elég régen vettem már részt fizika órán, de azt tudom, hogy fizikai törvényekről tanultunk. Egyet-kettőt még tudok, hiszen találkozunk vele nap mint nap a gravitációs törvényekről, vagy hatás-ellenhatás törvénye, vagy a közlekedő edények törvénye. De Jézus jött a földre, és mesélt a mennyországról, és mondta, hogy van szellemi világ, és azóta én is tudom, mi is tudjuk, hogy igenis van szellemi világ, és a szellemi világnak is vannak törvényei. És ezt, úgy ahogy testvére mondta, igazságok, amelyek működnek a szellemi világba. Az ördög nagyon nem szereti, ha mi tudjuk ezeket, mert így kikezdhetők vagyunk. De ha tudjuk, ha nem tudjuk, de ha tudjuk, akkor hatékonyan tudunk harcolni. Ez a gondolat jutott nekem eszembe pénteken, amikor felolvastuk a pénteki igét, és elolvasom, hogy mindenki tudja, miről beszélek majd. Egyszer egy proféta tanítvány felesége így kiáltott Elizeushoz. Szolgád az én férjem meghalt, és te is tudod, hogy szolgád félte az urat. Most eljött a hitelező, hogy elvegye két gyermekemet rabszolgájának. Elizeus megkérdezte tőle, mit tehetek érted? Mondd meg nekem, mi van a házadban? Az asszony így felelt, nincsen egyéb szolgálót házában, csak egy korsó olaj. Elizeus ezt mondta, menj, kérj kölcsön edényeket ott kinn, minden szomszédodtól üres edényeket, de nem keveset. Azután menj be, zárd be magad és fiaid mögött az ajtót, és tölts ezekbe az edényekbe. Amelyik megtelt, tedd félre. Az asszony elment, és bezárta maga és fiai mögött az ajtót. Azok eléje rakták az edényeket, ő pedig töltögetett. Amikor megteltek az edények, ezt mondta az egyik fiának, tégy elém még egy edényt. De az így felelt neki, nincs több edény. Ezután nem folyt több olaj. Az asszony elment az Isten emberéhez, és elbeszélte ezt. Ő pedig így szólt, eredj, add el az olajat, és fizesd ki az adósságodat. Ami pedig megmarad, abból élj a fiaiddal együtt. Tehát az a gondolat jutott eszembe, hogy lám, itt is működnek a szellemi törvények. Jézus azt mondta, hogy akinek van, annak adatik, és bővölködni fog, attól pedig akinek nincsen, az is elvétetik, amilyen van. Itt az asszony azt mondta, hogy nincs más, csak egy korsó olaj. És akkor beszélgetett velem a lélek, és mondta, hogy te megmered vallani, hogy neked van. Hát mi van? Hát mindaz, amit az Úr Jézus kijelent rólunk. Például azt mondta, hogy ti vagytok a világ sója. Akkor én elmondom, hogy én vagyok a világ a föld sója, vagy pedig azt mondta, ti vagytok a világ világossága, akkor elmerem mondani, hogy én vagyok a világ világossága, mint tanítványa? Vagy más megvallások, amiket mond az ige, hogy polgárjogunk van a mennyben, vagy hasonlókról. És akkor úgy elgondoltam, hogy igen, ha én megvallom, akkor ezek szabadságot, sőt, bővölködést fognak hozni, mert ehhez igazítom az életvitelemet, amit megvallok. A másik gondolatom pedig az volt az igékkel kapcsolatosan, hogy azt mondta a Elizeus, menj kér kölcsön edényeket, ott kín minden szomszédottól. És akkor elgondoltam, hogy az isteni csoda megtörténéséhez először hitben való kilépése, cselekvése van szükség. Úgy magam elé képzeltem, hogy mi is történt, hogy beszélgetett a szomszédasszonynal, adjál egy nekem egy edényt, hát miért, nagyot, kicsit, nagyot, van még adjál, de mire kell? Biztos beszélgettek maguk között, így a történet nagyon szükszavú, de igen, kellett ottan elmondani, hogy miért kérje kölcsön az edényeket. Tehát hitben kellett kilépnie az asszonynak ahhoz, hogy a csoda megtörténjen. Aztán a csoda nagysága az asszony hitétől függött. Ha én várok csodát, az én hitemtől fog függni a csoda nagysága is. Ahány edényt gyűjtött, annyi olaja lett, annyi csodát kapott. De örvendek, mert látom benne az isteni kegyelmet is. Itten Elizeus azt mondja, hogy menjél, kérjél, de ne keveset. Ebben a szóban, hogy de nem keveset, ebben az Isten megkereső kegyelmét látom én, amely minket megsegít abban, hogy feljünk az Isten szavára rálépni hitben, és akkor tapasztaljuk a csodát. És akkor tényleg bővölködöm. A harmadik gondolatom pedig az volt ezzel az igével kapcsolatban, hogy bár bent a házban történt a csoda, de nem maradt titokban. Igaz, az asszony elment Elizeushoz, és elmondta neki. Viszont amikor eladta az olajat, mikor kimosta az edényt, és visszavitte a szomszédoknak egyenként, ott biztos megint történt valami. És így van a mi életünkben is, az én életemben is, meg hiszen mindannyiunkében, hogy amikor Istennel való átéléseink vannak, bent történik. De jele, hatása kívülre is van, és ez Isten dicsőségére válik. Segítsen minket is az Úr, hogy hitben járjunk, és lássunk csodát életünkben, gyülekezetünk életében is. Amen.
Szóval az ige hirdetés alatt is. Róla háromszor olvasunk az Új Szövetségben, és nem úgy történt ővel a beszélgetés, mint ahogy a gazdag ifjúval megmondta az Úr Jézus, hogy mit kell cselekedni. Elment, és többet nem lehetett orvosi róla, nem lehetett tudni, mi lehet vélet, gondoljuk, mi lehetett, többet nem jött vissza. De Nikodémus harmadszor is visszajött, mégpedig harmadjára, akkor itt, amikor az Úr Jézus Krisztus már halott volt, és elment, drága keneteket vett, és megkent az Úr Jézus testét. Sokaknak élve sem kell az Úr Jézus, neki halva is meg kell. Ez következtethető abból a felolvasó ígéből, felolvasott ígéből, hogy nem hiába volt, nem csak egy időtöltés, egy esteli, egy éjszakai beszélgetés volt, hanem áldásos volt. Viszont az Úr, ő is, mint ahogy olvassuk az ígéből, az ő nevében látván az ő jeleit, amelyeket cselekszik vala, mert senki sem teheti a jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van veled. Valószínűleg láthatta a kánai menyegző csodákat is, hogy az Úr Jézus Krisztus, hogy csodát tett, és halottakat támasztott, betegeket gyógyított, és ez nagyon megfogta, ezt a fő zsidó ember volt. Nem akármilyen, nem egy közember volt, hanem egy tanult ember volt. Hiszen mondja az Úr Jézus is, megfelelő, te Izrael tanítója vagy, és nem érted ezeket? Hát igen, mert ő csak a testi dolgokat értette, de az Úr Jézus rá tért a lelki dolgokra is. És azt mondja az ige, hát hogyan lehet el, mikor a vén mondanék Nikodémus is, mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemeti az anyák mélyébe, másodszor is születhetik? Ezek szerint gondolom nem fiatal ember lehetett. Máma délelőtt meg volt petyektetve egy jelenhúr, hogy a véneket, vének adják át a stafétabotot a fiataloknak. Hát jó teszik, amikor már nem bírják, amikor már testi fizikailag le vannak gyengülve, de még valamikor úgy énekeltünk, hogy sosem fárad el a lelkünk, nem tesszük le fegyverünk, míg a hitharcát bevézik, és a győzelem miénk. Nem ragaszkodva, hanem hűséget betartva. Úgy ragaszkodtunk annak idején, hogy még hűségesen követjük az Úr Jézus. És idős testvérek, nem szabad feladni, nem szabad meghátrálni. Azzal a talentummal, azzal a megbízatással, amit az Úr és a gyülekezet megbízott. Hisz, hogy kapunk jutalmat, ha megállunk fél úton, és nem haladunk, nem megyünk tovább. Akkor nem lesz kísértésünk, ugye, mert Sátán azt keresi, ha valaki lelki ember, azon a támadja. De hogyha nem végezzük a lelki munkát, akkor nincs problémája velünk, akkor mi is végezhetjük a mindennapi fizikai munkánkat, és mehet így tovább az élet. De nem így várja, se nem ezt várja tőlem, mert az Úr azt mondja, jó vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, tehát hű voltál, ugye, de kevesen, de is többre bízok, ezután menj be a te uradnak örömére. És én ezt szeretném magamnak is. Nem azért, hogy kitűnjek, nem azért, hogy rám figyeljenek, vagy lehet, hogy nem is azért, hogy tőlem példát vegyenek, de viszont az Úr várja el, és Isten is elvárja azt. És ez a Nikodémus nem csalatkozott is. És tudjuk, hogy a titkos tanítvány Arimátai Józseffel, ő is ott volt, és együtt temették az Úr és drága testét. Mit vár én tőlem az Úr? Abban a korban is, abban a helyzetben és olyan szituációban is álljak meg a magam helyén. Őrálól állítottak, mondja a profétáról is, álljak meg a bástyán. Lehet, hogy nem mindig olyan sikeres az én őrségem, nem mindig olyan sikeres az én szavalatom, az én bizonyságtevésem, az én hozzászólásom, vagy az én megjelenésem, de ami tőlem telik, meg kell tegyem, mondja az íg, és bátorítnak bennünket. A jégtáblával kapcsolatban a napokban hallottam a rádióban, hogy 6 ember egy ilyen nagy jégtáblára keveredett, és mondták neki előre, vigyázzon, mert veszélyes, hogy ne menjenek oda. És aztán mondja a riporter, hogy tengtek, lengettek, és ki tudja, hova kerültek, nem hallottam majd máskor is végig, és elképzeltem azt az életet, hogy honnan várhattak segítséget, sehonnan, csak felülről esetleg, ha egy helikopterrel lengednek valami kötelet, és akkor úgy felemelik őtet. Mik valahogy úgy érzem, hogy úgy vagyunk egy ilyen hideg, rideg jégtáblán, ezen a földön úgy élünk, ahonnan talán nem is látszik más segítség, hanem kapunk felülről, ami mennyi atyánktól. És azoknak nem volt biztos a céljuk, mert csak vitte, sodorta, az árral mentek, és nem tudták, hogy hova menik, nem tudták, hogy hol kötnek ki, vagy életben, vagy halálban maradnak, vagy meglesznek. De mi tudjuk, hálója atyának, hogy Isten bennünket elhívott, és mindnyáján hivatalosok vagyunk, csak kevesen a választottak, és bennünket egy célba akar vinni, irányítani. Olyan szerepünk is lehet, mint volt a csavar himnusz, hogy egy kicsi kis láthatatlan csavar részét végzem a mindennapi életünkben, az úr munkájában nem látszik, de mégis sokat csinál. Ugye nem megy a Dacia Platina nélkül, sem kerék nélkül, tehát szükség van a kerékre is, szükség van platinára, és üzemanyagra, meg mindenre. Éppen így szükség van a fiatalokra, a középkorukra, a fiúkra, a lányokra, a nőkre, a testvérekre, idősekre. És ne vessük meg egymást, vagy ne szóljuk meg egymást, hogyha helybe korba odaállít az Úr bennünket, hogy egy-egy bizonságtevést, egy-egy tapasztalatot és egy-egy örömhírt elmondjuk a mi testvérünknek, a mi gyülekezetünkbe, hogy ezzel is épüljünk, és együtt összefogva szolgáljuk az Urat. Ezt kívánom magamnak és mindannyiunk számára. Amen.
Közösen fogjuk énekelni a kivetített éneket, majd az ének után Baricsán István testvér kérjük, hogy szóljon.
Oh,
ismét itt állok a kedves testvérek előtt, búcsúzok, búcsúzunk, a feleségem ő nem tud itten lenni, mivel is ő elment az énekkarral. Újból elmegyünk a Vajdaságban, Szerbiában missziómunkára. Mint ahogy egy pénteken estét Vékás testvér mellett volt itten az egyik magyarországi testvér, akik itt voltak, hallották, hogy egy olyan néphez megyünk, ahol reményt veszített, elcsüggett emberek vannak, és szeretnénk elmenni, és beszélni az Úr Jézus Krisztusról. A testvérek támogatására van szükségünk, hogy imádkozzanak értünk, és hogy lélekben velünk legyenek, hogy ezt a munkát úgy végezzük, ahogy az Úr szeretné. A testvérek imádságára, a testvérek szeretetére lenne szükségünk nekünk. Mi köszönjük, hogy ezt a múltban tették a testvérek, és hisszük, hogy ezután is fogják ezt vállalni. Úgy néz ki, hogy egyelőre 3 hónapra megyünk el, a többit azt nem tudjuk, hogy utána lesz-e még folytatás, de egyelőre 3 hónapra megyünk el, ennyit tudtunk vállalni. Az Úr áldja meg a testvéreket.
Egy zsoltár, nagyon közismert zsoltárnak az első verseit olvasom fel, mégpedig a 20. zsoltár első versétől. Hallgasson meg téged az Úr a szükség idején. Oltalmazzon meg téged a Jákob Istenének neve. Küldjön néked segítséget a szent helyről, és a Sionból támogasson téged. Emlékezzék meg minden ételáldozatodról, és égő áldozataidat találja kövéreknek. Cselekedjék veled a szíved szerint, és teljesítse minden szándékodat, hogy örvendhessünk a te szabadításodban, és a mi Istenünk nevében zászlót lobogtassunk, teljesítse az Úr minden kérésedet. Amen. Ezzel, amikor erre az alkalomra gondoltam, a szívemen volt ez az ige, hogy a mi Istenünk nevében zászlót lobogtassunk. Akár itthon maradunk, akár elmegyünk, legyen a hívőknek ez egy jellemvonása, hogy az Isten nevében szabad zászlót lobogtatni. Kívánjuk, hogy erősítsen meg testileg, lelkileg az Úr. Gondolunk a Baricsán családra, gondolunk a vajdasági testvérekre, gondolunk idehaza is, legyen ez egy ilyen motto, ami Istenünk nevében zászlót lobogtassa. Ezzel a zászlóval menjetek, amikor Pali testvér remigeti a fiatalokat, azokat a fiatalokat, amelyik akkor voltak fiatalok, amikor ő is fiatalabb volt, mint most, akkor sokat énekelték azt az éneket. Hófehér zászló fennen lobogjon. Ugye, sokat énekelték akkor. Most más énekek vannak. Imádkozzunk ezért, testvéreim, hogy a kedves testvérekkel legyen az Úr.
Édesapám, hálát adok a kegyelemért, az életért, és köszönöm a lehetőséget is, amit adtál. Én nem szeretnék mást, csak nevedről szólni, arról a csodálatos megváltásról, kegyelemről, amit nekem adtál, egy érdemtelennek, aki elveszett voltam, aki nem voltam méltó a kegyelemre, és megkaptam tőled a meg nem érdemelt kegyelmet. És szeretném ezt a nagy szeretetet, amit kaptam tőled, valamit egy kicsit meghálálni, és rólad beszélni az embereknek. Elmondani, hogy te szereted őket, és nálad van a vigasztalás, a reménység, a nehéz időkben is. Köszönöm, hogy őértük is meghaltál ott, és ezt akarom elvinni, elmondani, hogy még van remény, és van még kiút minden nehéz helyzetből. Kérlek, Uram, hogy adj ébredést ott, és szaborítsad azok számát, akik elfogadnak tégedet.
de lábul azt is tudjuk mi is, hogy mi korban előhaladottak vagyunk, de ez nem lehet akadály abban, hogy szolgáljunk tégedet. Te vagy az, aki meg tudsz bennünket újítani, új erőt tudsz adni. Köszönjük, hogy a fáradtak erejét megújítod, és akik megfáradtak, meglángadtak, föl tudnak emelkedni, és erőt tudsz nyújtani, mert te vagy a mi Istenünk. Uram, ha úgy végzed el, hogy nem találkozunk többet ezen a földön, add azt a kegyelmet, hogy valamennyien, akik itt voltunk ma délután, és azok is, akik elutaztak tőlünk, elmentek misszió munkába, hogy együtt találkozunk majd ott fent a mennyben. Minden a te kezedben van, ezért dicsőítünk téged, hogy te irányítod ezt a világot, a földet, és a mi életünket is. És köszönünk mindent, amit oly nagy szeretettel megadtál, és megadsz ezután is. Amen.
Amen.
Valóban ebben az igében, amit felolvastunk, de nem csak ebben. Üzenete van a jó Istennek, mint minden ő igéjében. Ebben az igében különösképpen ezt a beszélgetést írja le János, ami a megváltó és az Úr Jézus, a megváltó és Nikodémus között zajlott. Érdekes beszélgetés volt, érdekes volt a helyszín is, és nagyon egyenes és hízelkedés nélküli beszélgetés volt. A legfontosabb beszélgetés volt, amiről a Földön egy emberrel kell a jó Istennek beszélni. megismétlem. A legfontosabb beszélgetés, amelyik beszélgetésben e földön egy embernek beszélni kell az Jóistennel, vagy a Jóisten legalábbis keresi a lehetőséget, hogy mindenkivel erről elbeszélgessen. Ennél fontosabb, ennél sürgősebb, és ennél istenibb beszélgetés nincsen, mint ez, amiről itt beszélgettek. Nem úgy kezdődött. Úgy kezdődött, hogy Nikodémus elmond minden jót, amit tud az Úr Jézus Krisztusról, a mi megváltónkról. Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere. Ez eljöve Jézushoz éjjel, és mondanéki, Mester, mi tudjuk, hogy Istentől jöttél, tanítóul, mert senki sem teheti a jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. A 7. rész 50. versében is, a 19. rész 39. versében is van megemlítve Nikodémusnak a neve, és mind a három helyt, itt is, amott is, mind a két helyt be van írva, vagy meg van jegyezve, aki először éjjel jött az Úr Jézushoz. Aki először éjjel jött az Úr Jézushoz. Sok gondolat foroghat bennünk, hogy vajon miért éjjel, miért nem nappal. Nem gondolom, hogy különböző spekulációkban és különböző emberies gondolatokba kellene belevágjunk azért, hogy megértsük ezt az igét, arra nézve, hogy miért jött éjjel. A lényeg az, hogy eljött éjjel, és mégsem találta el azt, amit mondani kellett eléggé. Először egy kicsit azt az oldalát próbálnám Isten kegyelméből megvilágítani, ami miatt nem volt elragadtatva az Úr Jézus ettől az ilyenfajta jöveteltől. Nem azt jelenti, hogy nem szerette, nem azt jelenti, hogy nem ölelte keblére, nem azt jelenti, hogy nem nagy edényekkel jön a kegyelem, nem ezt jelenti, de ez az ember éjjel jött az Úr Jézushoz, mindent szépen elmondott, de a lényeget nem tudta elmondani. Mert a lényeget nem élte át ebben a földi létben. Testvéreim, zárójelben engedjük meg ezt a kis megjegyzést. Nagyon sokan vannak a keresztény világban, akik fejjel értnek valamit az újjászületésről. Akik igeileg értnek valamit az újjászületésről, de soha nem mentek át rajta szívvel. Mert az újjászületés nem a jellemnek a megváltozása, csak, hanem legelső sorban az újjászületés a természetünk megváltozása. Ezért a Jóisten igéje, vagy ezért is a Jóisten igéje, mikor a két mondjam úgy, állatformában jelképezi a földön élő emberiséget, akkor egyik felül a kecskék, a másik felül pedig a juhok. Nagyon hasonlít a kecske természet a juh természettel, ugye? Nagyon hasonlít a kecske természet a juh természettel. Hát nem hasonlít. Nem hasonlít. Annyit jelent újjászületni, vagy annyit nem jelent újjászületni, a kecske is füvet eszik, mint a juh. És ha lehet, az Ágok hegyéről eszi a, a frisságokat. A kecske is ad ellik fiakat, mint a juh. A kecske is ad tejet, mint a juh. De azért kecske marad, nem lesz jó belőle soha. Addig, amíg újjá nem születik. Addig, amíg nem születik jónak. Nem jó születik báránynak, addig nem lesz kecske, nem lesz bárány belőle. Nagyon lényeges dolog ez. Miből értettem, vagy mi segített, hogy még jobban ezen a délután, ha rövid időre is, de beszéljek erről. És ahogy az áhítatban egyik testvérünk, azt hiszem Háló Gyula testvér ott fejtegeti az igét, azt mondja, hogy szinte már lerágtuk a csontot erről az igéről, annyit beszéltünk. Én azt hiszem, hogy ott még van csont, amit le kéne rágni, ami még ott maradt, és nagyon sok ember életében arról a csontról, arról a kedves isteni ígéről nem rágta le pont a legfontosabbat. Mind más egyebet lerágott, és tudja az igéket, tudja az Úr Jézus történetét, elméletben tudja azt is, amennyit lehet tudni elméletben arról, hogy hogy megy az újjászületés. Azért mondom, hogy lehet tudni valamennyit, mert egészen ezt nem lehet megmagyarázni, mert ez egy isteni munka, amiről beszélni lehet, amit átéltem, de amit nem lehet pontosan megmagyarázni, mert akkor az Isten minden csodáit meg lehetne magyarázni. És szeretném, hogy a kedves gyülekezet és a kedves jelenlevők arra összpontosítanák. Amellett, hogy mennyit tudok a Bibliából, amellett, hogy mennyit tudok Jézus Krisztusról, amellett, hogy ebbe a gyülekezetbe járok, vagy más gyülekezetbe, amellett, hogy bemerítkeztem, vagy nem merítkeztem be, amellett, hogy milyenek voltak az őseim, az elődeim, milyen felekezetet tartoztak. A nagy kérdés az, hogy ez sok tudomány, és ez sok jó tudomány mellett újjá vagy-e születve. Mert ha ez egy kérdésre nincsen igen válaszod, és erre az igen válaszra a Szentlélek Isten nem teheti rá a pecsétedet, te válhatod, és lehet, hogy igaz. De nem biztos, hogy amit te vallasz a száddal, az igaz is, hogy újjá vagy születve. Ezért ma délután azt helyezte a Jóisten a szívemre, hogy figyelmeztessen engem, és figyelmeztessük egymást arra, hogy az ismeret felfúvalkoddá tehet, de a szeretet épít. Viszont az üdvösséghez, az mennyek országába való bejutáshoz elmaraszthatatlan, kisporolhatatlan az újjászületés. És még egyszer aláhúzom, itt nem csak jellemek megváltozásáról van szó, nem paráznaságból való felszabadulásról van szó, hogy most olyan könnyen érzem magam, hogy repülök, ez is hozzátartozik, de a repülés miatt olyan annyira repülhetek, hogy elrepülök az újjászületés fölött. Mert olyan nagy a bűntől való szabadulás öröme, úgymond öröme, hogy elfelejtem átadni, sőt, elfelejtem azt, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem. És ez szó szerint érthető. Ez szó szerint érthető. Krisztussal együtt megfeszítettem, és élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ezért nagyon fontos, és az Úr Jézus ezt a beszélgetést folytatta a Nikodémussal. Amit még ebből az igéből szeretnék aláhúzni, hogy érdekes, hogy jön ez az ember, Nikodémus, ez a főember, nem kételkedek abban, hogy az újjászületés valamikor nem érte, vagy nem élte át, vagy nem tapasztalta meg. Ott látjuk, ugye, ahogy testvérünk említette, amikor az Úr Jézus temetése volt, ő is egyike volt azoknak, aki részt vett ebben. Tehát köze volt az Úr Jézushoz ilyen szempontból is. De ekkor, amikor ez a beszélgetés lefolyt köztük, akkor ezt mondta: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki teheti ilyen jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Nem szeretnék farizeusi módra hibát kapni az ő bizonyságtevésébe, de az Úr Jézus Krisztus nem csak mester. Nem csak egy tanító mester, hanem ő az Urak Ura, a Királyok Királya. És az újjászületésben az az ember részesül, aki őt ennek ismeri el, gyakorlatban is, és elméletben is. És újjászületni csak az az ember tud, vagy azt az embert szüli újjá Isten az ő lelke által, aki nem lát, akit megvilágosított Isten, világosságba került, és megvilágosított Isten afelől, hogy semmi jó cselekedet, semmi vallásos ismeret nem elégséges az újjászületéshez, csak az az egy, ha rájövök, hogyha ez nem történik meg az életemben, akkor el vagyok veszve. Egy kis magyarázatot olvasok itt fel a tékozó fiúval kapcsolatosan. Március 20-án, a tegnapra írta valaki által Isten, William McDonald által, ösvényen világossága, azt mondja itt: az apa csak akkor szaladt a tékozó fiú elébe, és csak akkor borult a nyakába, és csókolta meg, amikor a bűnbánó szívvel hazatért. Nem lett volna helyes bocsánattal ajándékozni meg őt annélkül, hogy előzőleg igaz bocsánatot kérjen? A Biblia alapelv így hangzik: ha megbánja, bocsáss meg neki. Lukács 17:3. A példázat nem szól arról, hogy az apa támogatta volna tékozló fiát mindaddig, amíg a messzi távolba volt. Ha ezt tette volna, ezzel csak akadályozta volna Isten munkáját lázadó fia életében. Az Úr célja az volt, hogy a lázadó fiút eljuttassa egészen a disznó vájuáig. Tudta, hogy a tékozó fiúnak teljesen csődbe kell jutnia, hogy nem fog föltekinteni mindaddig, amíg mélyen el nem merül a mocsokban. És Spurgeon egy mondatot tesz ehhez hozzá. Spurgeon mondta egyszer: az eltévejettekkel szemben való igazi szeretet nem abban nyilvánul meg, hogy testvérjesülünk velük a tévegésükben, hanem abban, hogy az Úr Jézushoz mindenekben hűségesek maradunk. Tehát, ha nem engedjük az ember, hogy meghaljon az ő bűneinek a golgotai kereszten, ha mi bábáskodunk, ha mi emberileg próbáljuk ezt az embert azelőtt feltámasztani, mielőtt meghalt volna, megismétlem, nagyon sok ilyen amatőr lélekmentő van. Azelőtt támasztják fel az embert, mielőtt meghalt volna. Ez nem szokás, ez nem a bibliai. Egyszer meg kell halljon az ember ahhoz, hogy feltámadjon. Esetleg jobban lesz, vagy magához tér. Elájult és magához tér. De ahhoz, hogy valaki feltámadjon, olyan emberre használják ezt, aki egyszer meghalt. És aztán feltámadt. Mi nagyon-nagyon kezdünk specialisták lenni abban, hogy az embereket ne engedjük, hogy meghaljanak. A bűnben élnek, és nem engedjük, hogy meghaljanak a bűnnek, és feltámadjanak az Úr Jézus Krisztusnak. Ez volt a baja Nikodémusnak is. Semmi más baja nem volt. Tízesre tudta a 10 parancsolatot, tízesre tudta a mi atyánkat, tízesre vezette a főtanácsot, csak egyet nem tudott, ami miatt nem mehetett be a mennyországba, hogy nem volt újjászületve. Ezért, drága testvéreim, kedves gyülekezet, ez nagyon komoly dolog. Ez nem vallásos szertartás. Ez nem lelkünknek az úgymond szórakoztatása. Itt azért jövünk például a gyülekezetbe, vagy azért olvassuk a Bibliát, mert lelkünk mélyén érezzük, hogy kapcsolatunk van az Isten ismerettel, de nem az élő Istennel. Nem a személyes élő Istennel. Nem az a meghitt kapcsolat az Istennel. Mert nem haltunk meg a régi életnek, és nem támadtunk fel egy új életre. Nikodémusnak nagyon nehéz lett volna ezt elmondani, ha egyáltalán el tudta volna mondani. Mert azt mondja az Úr Jézus neki, hát te Izrael tanítója vagyis, nem tudod ezeket? Te, Nikodémus, te nem tudod, hogy ez a normális? Olyan nagy dolgot csinálunk, vagy úgy körülmagyarázzuk ezeket a dolgokat, de ez a normális az Isten gondolkodás módjába. Ez a normális az Isten háztartásába, hogy valaki meghal a bűnének, és feltámad egy új életre, és nyer új természetet Jézus Krisztusba. És akkor élek többé, nem én, hanem él bennem a Krisztus. Vegyük, testvéreim, van egy ilyen szeretetteljes tanácsom, ha szabad így mondani, próbáljuk ezeket a csukva betett igeverseket úgy felboncolgatni otthon egy-egy Biblia tanulmányunkba. Hogy mit jelent ez, hogy, és beszéljük meg, ha valakinek férje van, vagy felesége van, vagy gyermekei vannak, beszéljék meg, hogy mit jelent ez, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És egy este ez beszélgessék. Mivel ugye Isten megengedte azt, hogy nehézségen, betegségen is vezet át, hát többször próbálunk visszatekinteni az életben is, és megállapítani, hogy mi volt a legszebb az életben. Hát a legszebb az volt, amikor az asztal körül ültünk a család, és beszélgettünk egy-egy ilyen témát. Ez volt az igehirdetéskor délelőtt, az imaházba, és amíg melegedett az ebéd, akkor beszélgettünk arról. Mit is jelent ez számodra? Kérdezték tőle a feleségem és a fiú. Benni Blanka csak mutatni tudta. Aztán fordítva is kérdezgettük egymást. Aztán elmaradtunk, aztán elbuktunk, aztán volt úgy, hogy nem tudtunk úgy járni az Úr útján. Olyan jó volt megbeszélni. Testvéreim, azt mondja az Úr Jézus kétszer, és nagyon sürgösen, És érdekes, nincsen összekötő szöveg, nincsen közbevaló magyarázat. Nikodémus elmondja ezt a szép szöveget az Úr Jézusról, és erre a szép szövegre az Úr Jézus azt mondja, bizony-bizony, mondom nektek, néked szükség újonnan született. De mester, hát nem erről beszélsz, de... Mester, én nem ezért jöttem fel, és költöttem fel az éjszakát, hogy nekem beszélj az újjászületésről. Én azért jöttem, hogy megdicsérjelek téged. Azért jöttem, hogy elmondjam, hogy te milyen nagy tanító vagy. És azért jöttem, hogy elmondjam, hogy én tudom, hogy te Istentől jöttél. Mert senki sem teheti ezeket a nagy csodákat, csak az, aki az Istentől van. Hát mit beszélsz nekem az újjászületésről? Hát ez a kettőnek nincsen kapcsolata, mint hogyha nem találna, mit beszélgetünk. Én mondok egyet, te válaszolsz mást. Lehet, hogy ma este így járt valaki itt a gyülekezet. Más tanítás várt volna. Aztán a másik dolog, amit fontos, hogy ez az ember, mivel főember volt, ennek nagyon nehéz volt elismerni, hogy nincs újjászületve. Általában a főembernek, és a régi hívőknek, és a szenzációsan megtért embereknek nagyon nehéz elismerni, hogy a szenzáció nagyobb volt, de nem történt meg az újjászületés. Nem történt meg a meghalás. Nem állapították meg a szakértők, az Isten szakértője nem állapította meg, hogy meghalt a kereszten Vékás Zoltán. Az Úr Jézussal együtt. Megállapította egyik is, másik is, de nem a szakértők. Például ott ugye a Golgotánál meg kellett állapítsák azok, akik eltemették a halottakat. És azok értettek hozzá, mert nem aznap kezdték a mesterséget. Olyan nagy dolog, olyan óriási dolog. És ha Isten drága lelke lüktet benned, és súgja a te lelkeddel együtt, hogy újjászülettél, tudjad, hogy az életedben és a halálodban, e világon és a túlvilágra a legfontosabb dolog eldőlt az életedbe. Ennél fontosabb nincsen. Egyik-másik nagyon fontosnak tartja a család életet. Nagyon fontos, s ha hitelezőnk elvisz egy gyermeket, ha nem is kettőt, vagy elvisz hármat, négyet, nagy baj. Nagyon fontos a gyülekezeti élet. Nagyon fontos az egyházi élet. De nem lehet helyettesíteni, kedves testvéreim. Kedves barátaim, a kérdés az, újjá vagy-e születve? Szükség neked ma este újjá születni? És itt, amikor az újjászületésről beszél az Úr Jézus, mindig előre jön az ő áldozata és az ő világossága. Bárhol nyitjuk fel a Bibliát. Az Úr Jézus áldozata és az Úr Jézus világossága mindig le van írva, mert az ő áldozata nélkül ez nem történhetik meg, és az ő megvilágosító kegyelméből senki, kegyelme nélkül senki nem tudja ezt előidézni magába. Csak engedelmeskedhetik neki, ha teljesen feladta az életét. Dicsőítem és magasztalom a jó Isten, hogy ez a lehetőség mindenkinek megvan. Az utolsó időket éljük. Ne állítsa senki magát. A Bibliát, ahogy olvasgatjuk, azt írja a Biblia, hogy sokan vannak, akik a széles úton járnak, és az a beszedelem útja. Kevesen vannak, akik a keskeny úton járnak, és kevesen találják meg, amely az életre visz. A Biblia azt írja, 5 szűz bolond volt, 5 szűz pedig okos volt. A Biblia azt írja, hogy kevesen vannak. Kevesen vannak. Ne félj te, kicsi nyáj. mert tetszett az atyának, hogy néktek adja az országot. A nagy világ mindenséghez képest kicsi nyanyáj. Nem azt jelenti, hogy nem sokan váltattak meg, de az összlakossághoz képest kicsi nyanyáj. Az összkereszténységből kicsi nyanyáj. Mert csak az számít Istennek, az ország a honpolgárának, aki újjászületett, és aki az újjászületés pecsétjét és személy azonosságát az Istentől kapta. Szívesen adja Isten, de csak a szabályszerűen küzdőknek. Segítsen meg Isten, hogy ezt megtaláljuk, és segítsen meg Isten, hogy ezen az estén is oda tudjunk figyelni az ő áldozatára. Amen. Imádkozzunk. Köszönöm, Uram, azt a kegyelmet és azt a világosságot, ami a mennyből jön, az újjászületéssel és a mennyek országával kapcsolatosan. Köszönöm, Istenem, hogy adtál kegyelmet nem csak nekem, hanem sok másnak is, hogy merjen erre az útra rálépni, és ha leszabadulna, vagy le akarna az ember a keresztről szabadulni, akkor minden nap öldököljük meg a lélek kardjával, úgy, ahogy azt a kolossébeliekhez írott levélben tanácsolott-e nekünk. Ó, Uram, köszönöm azt a drága, szent légkört, amiben lebeghet a mi lelkünk, amiben fürödhet a mi lelkünk, amiben láthatunk a túlvilágba, láthatunk a mennyek országába, s ha földi sátorházunk elbomol, biztos épületünk van, amennyben nem kézzel csinált, örökkévaló hajlék az Istennél. Úr Jézus, még arra kérlek, segíts meg engem is és drága testvéreimet, barátaimat, hogy aki itt volt ma délután, ne vegye könnyelműen azt, amit te halálosan, komolyan vettél. Uram, segíts meg, hogy a te kegyelmedet ne értsük félre, és segíts meg, hogy a te kegyelmet nem bűn elnézőnek, hanem bűn eltörlőnek, bűntől való megszabadító, üdvözítő kegyelemnek tartsuk. Köszönöm, hogy meghallgattál, legyen áldva szent neved. Amen.